Magyarország leghallgatottabb ébresztő sója, a Bocskor. Bocskor Gáborral és Lovász Lászlóval. Ez a Bocskor!
7 óra 15 perc van, pont 4-8. Jó reggelt mindenkinek. Sziasztok, Laci a stúdióban. Hello, Laci.
Jó reggelt, sziasztok.
Hello, Gyuri. Jó reggelt.
Hello.
Anett, neked is jó reggelt, sziasztok.
Jó reggelt, sziasztok.
Jó, hát itt nem akarom nagyon hosszan mondani, de gyakorlatilag millió SMS. Igazad van, Laci, ez egy darab, de Gábornak is. Aztán, na jó, követek pár csöcsös csajt, akkor köszönöm a felvilágosítást, beteg Csé. Gábor, most nagyon egyetértek veled. Igenis, szeretjük Lacit az Instán is, bocsi, ne legyél ennyire öreg. De ez volt a két negatív számomra. Azt a bocsi, teljesen igazad van, ére betegebb a társadalom, ez az, bocsi, adjál neki, bocsi, igazad van, én betiltanám. Ezek miatt torzul a világ, végre valaki tükröt tart a világ elé, hajrá, bocsi, bocsi, igazad van. És most nem azért, hogy magam fényezzem, de érdekes, van egód, bocsi, de csinálod jól. Mi ennyi műmájért életünk, én mindegy, bocsi, imádlak, csak röviden, tömören. Bocsi, már igazad van, kirakod a kutyád, mit írjanak oda, hogy kirakod a kutyád, mit írjanak oda, hogy ki azt érdekel? Hazugság az egész, mert nem akarnak megbántani, inkább hazudnak. Egyetértek maximálisan, és csak ilyenek jönnek.
Ó, Istenem, de jó.
Igen, na jó, gyerekek.
Legyen szép napjuk.
Oké. Na, megdöbbentő történetet olvastunk a minap, egyébként a Blikben, Pablo Escobarral kapcsolatban. Tudjátok, ő a hírhet kolumbiai drogbáró, és már csak azért is gondolom, hogy sokaknak ismerősen cseng, mert rengeteg film és sorozat kering most mindenféle ilyen streaming szolgáltatóknál. Tényleg elég csak, ha a Narcost említem, vagy az Escobart, és ami viszont ezekből kimaradt, ez egy idáig eltitkolt gyilkossági kísérlet, amit még 1987-ben követtek el Budapesten, Kolumbia akkori magyarországi nagykövete Enrique Parejo González ellen. És a nyomozás kezdetén nem tudták pontosan, hogy ki lehet a tettes, később aztán minden szál Pablo Escobarhoz vezetett. 1987-ről beszélünk. Na, azért egy-két dolgot Escobarról, csak hogy képben legyen mindenki. Tehát a 70-es évek közepétől drogkereskedelemmel megszerzett 30 milliárd dolláros vagyonával, a világ egyik leggazdagabb embere volt. Aztán annyi pénze volt, hogy havi, ezt figyeljétek, hogy ugye készpénzben tartott mindent, havi 2500 dollárt költött csak befőttes gumira, amivel a dollár kötegeket összefogta.
És az valószínűleg egy kötegnek egy ilyen 0,5%-át tette ki ez az ár.
Ja. Egyszer eltüzelt 2 millió dollárt ilyen kötegekbe, csak azért, hogy éjszaka melegen tartsa magát és a családját és a gyerekeit, mert beteg volt, azt hiszem, a gyermek.
Milyen apa?
Akkor hát ő vezette a medellini kartelt, és a legkeményebb éveiben napi 60 millió dolláros profitot termelt. Napi.
Nagyon durva.
Igen.
És meg egyébként az oké, hogy nála a pénz, de hogy ennek a hatása a világra, tehát hogy ez a mennyiségű drog, ez iszony.
Az elképesztő, így van. Egyébként mindennek érdekében, hogy ezt tudja is csinálni, kb. 3500 gyilkosságot követett el, közvetve vagy közvetlenül, és érdekes egyébként, hogy soha egyetlen per nem volt ellene drogbirtoklásért, mert akik drogkereskedelmért valahogy gyűjtöttek ellene bizonyítékot, tehát gyakorlatilag tisztázatlan körülmények között ezek az emberek meghaltak. 30 bíró és 457 rendőr. És azt hiszem valamelyik miniszter is. Aztán az imidzsére is nagyon ügyelt, ő megválasztotta magát képviselővé, ő politikus akart lenni, kórházakat, iskolákat építetett, és a szociális juttatásai miatt nagyon népszerű volt egyébként. Sőt, a helyi katolikus egyházat is szívesen támogatta. Övé volt a kétszeres Libertadores kupa győztes medellini foci csapat is. Aztán fegyverszünetet kötött a kormánnyal 91-ben, és a büntetését hajlandó volt letölteni, de csak a saját maga által épített börtönben, ahol luxus körülmények között éldegélt, ezt La Catedrálnak hívták, ezt a börtönt. Majd aztán a kormány állami börtönbe akarta áthelyezni, akkor megszökött, és 1993. december 2-án lefüleltek egy telefonbeszélgetés, a lényeg az, hogy az amerikai DEA, az amerikai hatóságok és a kolumbiaiak nyomára akadtak és lelőtték. Tehát 93-ban halt meg. És most térjünk vissza 1987-re. Január 13-át írjuk hajnal, és gyakorlatilag ezt a merényletet, vagy ugye gyilkossági kísérletet a budapesti rendőr főkapitányság gyilkossági csoportja kezdte el felgöngyöríteni, de az ebben résztvevő egyik ex-nyomozó először csak most, több mint 30 év után érezte biztonságosnak, hogy nyilvánosan beszéljen erről az esetről. Ez nagyon komolyan hangzik, és nagyon örülök, hogy itt van velünk, és elmondja nekünk, hogy hogyan folyt a nyomozás. A vonalban Kátai Elek, alezredes, nyugalmazott nyomozó. Jó reggelt, alezredes úr, szia Elek!
Jó reggelt, sziasztok, köszöntöm a rádió hallgatókat. Valóban, az elején nem is tudtuk, hogy ebben az ügyben ilyen nagy dologban nyúltunk bele, mint hogy Pablo Escobar van a háttérben.
Igen, egyébként miért gondolod azt, hogy pár évvel ezelőtt, ha erről beszélsz, még akár veszélybe is lehettél volna? Hiszen 93-ban ugye megölték Escobart.
Nem gondoltam, hogy veszélybe lettem volna. Egy dolog volt, ami kötött bennünket, az ilyen ügyeknek a titkosítás ideje 25 év. Annak el kellett telni.
Ezt az akkori kormány titkosította 25 évre?
Nem, de tehát én nem tudok róla. De az belső érzetem azt mondja, hogy addig azért jobb nem beszélni róla, mert akkor akár államtitoksértést is elkövethetek, és ahelyett, hogy most jó pofán beszélgetünk egy régi bűncselekményről, éppen büntetőeljárás folyna ellenem, ha ezt korábban tettem. Tehát nekem ezek voltak a motivációim.
Értem, de én azért kérdezem, mert én láttam egy interjút Pablo Escobar fiával, aki megváltoztatta a nevét, és nem Kolumbiába, hanem Argentinába költözött. Egyébként nem olyan rég készült ez az interjú, és ő azt mondja, hogy ő nem mehetne ezzel a névvel Kolumbiába, mert vélhetően megölnék. Tehát, hogy még mindig van utóhatása ennek. De beszéljünk arról a január 13-áról, a merénylet napjáról. Mi történt akkor? Te hol voltál? Milyen telefonhívás érkezett? Mi történt akkor pontosan?
Próbálom röviden összefoglalni. Ez pont az a hétvége volt Magyarországon, amikor 3 napig esett a hó. Körülbelül 1 méter hó esett le. Reggel bementünk a munkahelyünkre a kollégánkkal, de nem mindenki ért be, hiszen a hóeltakarítás akkor is olyan volt Budapesten, mint mostanában. Tehát elindultunk, és volt, aki nem ért oda időbe. Beértünk, és akkor a főnököm, 7 óra után volt 30-40 perccel, mondja, hogy 7 óra 30-kor meglőttek valakit a második kerület Rukén utcában. Ennyi volt az első információ. És akkor bejött egy másik kollégám, német Tibor, mondhatom szegény, Isten nyugosztalja, azóta már meghalt Tolosegér fedőnével. Mi kezdtünk ekkor spanok, beültünk egy zsiguliba, megnéztük a térképen, hogy hol van ez a Rukén utca, mert fogalmunk sem volt, és elindultunk. De hát, ahogy mondom, az útra ilyen 20 centi letaposott hó volt, ami megjegesedett. A zsiguli meg nem arról volt híres, hogy hátsó kerék meghajtásával jól közlekedjen. Ezen ráadásul emelkedő fölfelé, még azon humorizáltunk a cél előtt, hogy milyen jól megtervezték a szovjet mérnökök ezt a kocsit, mert a lépcsőn is fölmegy, mert valamilyen lépcsőn közelítettük meg a Rukén utcát, ez volt az utca neve. Na, onnan be kellett fordulni egy éles balkanyarral, ez már mindjárt meghozta a sikerélményünket. Egy 30-40 méterig jobbra-balra csúszkáltunk, nem tudtam egyenesbe hozni a kocsit, mert nem akartam elveszíteni a lendületet, mert akkor már nem megyünk tovább. Így is történt, egyébként nem mentünk tovább, a kocsi bal oldalt az orrával belefúródott óba, és nem is lehetett kihúzni, mert az első kerék a letaposott hó után a puha forhóba belement, és vagy 10 centivel lejjebb került, tehát mintha kiékelszék volna. Mindegy, ott hagytuk, mert onnan már látható volt a helyszín, fölmentünk. A helyszínen tudtuk meg, hogy a sértett, a Kolumbia-Magyarországi nagykövete, Pablo Enrico Parayo González. Uh-huh. Így hívták. De ez még nem volt olyan különösebb dolog. A sértetet akkor már elvitték a kórházba, mert műteni kellett. Néztük a helyszínt, a szemlebizottság már folytatta a munkáját, de hát a kocsi ugye ott maradt. Jöttek a tábornokok, és hát ki kellett szállni, előtte megállni, és ilyen félcipőbe, mondom, a derékig érő hóba fölcaplatni, aminek senki nem örült, mert mindenkinek átázott a cipője, de azt hitték, hogy ez az út elzár, amit mi csináltunk, semmi köze nem volt, most már tényleg elmondhatom.
Milyen profi munka, igen.
Annyira profi voltak, azt is elkom, hogy egy PH-szával húzták ki, tehát kaptunk katonai segítséget a nyomozáshoz, mert nem lehetett még közlekedni néhány napig, és egy PSH-val húzták ki a zsigulit. Na, mondom a folytatást, fönt vagyunk, a lövések nyomából egy a garázs ajtóban látszott, egy másik gurulata a járdán, és több semmi. Ekkor még mindig semmi ilyesmi nem volt. A helyszín szemlebizottság tette a dolgát, oly annyira, hogy még disznópörzsölőt is hozott fel a helyszínre, hogy elolvasszuk a havat. A hóban voltak lábnyomok, de nem tudtuk kiönteni. 87-et írunk, a gipszes kiöntés felmelegítette volna a szilikongumiból, meg minden bűnügyi technikasnak volt egy tubussal, de azt mint az aranyat úgy őrizte, mert az maximum eszköznyom rögzítésre volt jó. Tehát végignéztük a három hüvely elő is került, mert három lövés volt az áldozatra, és akkor mondták a főnökeink, hogy menjünk be a baleseti intézetbe, akkori Fiumei út, nem, de most Fiumei út, akkor nem tudom, hogy hívták, valami más volt a neve, teljesen mindegy. Bementünk, és itt ért az első meglepetés bennünket a Tibikével, a folyosóra rendőri és kormányőri falon keresztül jutottunk be, mi, akik a nyomozást vezetjük. Hú, mondom, hova kerültünk. Előtte még magunkhoz vettünk a BRF-kán a Deák téren egy akkori high-tech diktafont, ez azt jelenti, hogy körülbelül egy kisméretű tégla nagysága volt, volt benne egy teljes kazetta, és kettő darab rúgdelem, hogy bírja, Góliát rúgdelem, hogy bírja, tehát ez volt a BRF-kának a high-tech. Mondom, külföldi lesz a sértet, ugye, fordítani fogják, minden mondat számít. Jó, bementünk, meghallgattuk a nagykövet urat, mondja, hogy ki jött ellapátolni a havat, meg be kellett volna menni a nagykövetségre, hát és csak arra figyelmes, hogy ropog mögötte a hó. Hátra néz, síruhában ott áll egy ember, úgy 50 centiméterre már megközelítette, fegyvert rántott rá, és akkor rálőtt háromszor, ahogy ez korábban leírásra került, áthatolt az egyik a védekező jobb karján, jobb alkarján a lövedék, mert azt maga elé emelte a nagykövet, a másik az a vállába fúródott, szintén a jobb oldalon, a harmadik pedig bal oldalon nem a szívet érte szerencsére, hanem csak a tüdőt, emiatt kellett igazából műteni.
Tehát ő túlélte egyébként ezt a merényletet.
Abszolút, sőt, majdhogy nem azt mondta nekünk ott, hogy ő nem tudta, hogy ilyen rossz a közbiztonság Magyarországon, az ember kijön a házából és meglövöldözik. Nem is akart arról említést tenni, hogy neki milyen előző dolgai voltak, de azért az sejthető volt az ott lévő külügyi szakszolgálatosok miatt a kórházban, meg a nagyfokú védelem miatt. Gyakorlatilag így ennyivel elindultunk, ami egy ilyen hevenyészet jegyzőkönyv, és akkor a külügyi szolgálatosok mondták, hogy hát a Dél-Amerikából érkezőket, meg a spanyol ajkúakat érdemes lenne nézni, mert ők úgy érzik, de ők sem világosítottak még fel.
Mert egyébként, akik annak idején 87-ben betették a lábukat az országba, Dél-Amerikából bárhol, azok valamilyen módon regisztrálva voltak?
Vízumkényszer volt akkor még, ez egy óriási
előny
volt a nyomozásban. Úgyhogy vízumot kellett kérjenek. A másik előny, amit a mai napig is hiányolok, ugye akkor az utazási irodák, amelyek voltak, még lakáskiadással is foglalkoztak, és azért, hogy őket ne lehessen ezért megfogni, adóügyileg tökéletes nyilvántartást vezettek.
Aha.
Na és akkor folytatom, tehát eltelt már 2-3 nap, ugye az ő instrukciójuk alapján, meg a tőlük kapott vízum kérelmek alapján elkezdtük ellenőrizni azokat a spanyolajkú személyeket, akik itt vannak Magyarországon. Végre elmondhatom, hogy jártam Kolumbiában, bár tilos lett volna, eljutottunk a kolumbiai nagykövetségre, azt ne kérdezzétek meg, hol van ez a Kapi útról nyílik valami kis utca a Rózsadom tetején, és ott a nagykövet titkárnője az azért sugott annyit, hogy itt drogügylet van a háttérben, ő sem mondta Escobart. Tehát ezt mindenki úgy kezelte, mintha mit tudom én, ilyen hétpecsétes titok lett volna. Na jó, mondta, hogy ez van a háttérben, és hogy azért erre nagyon figyeljünk. Jó, ezzel már egy kicsit beljebb voltunk, és elkezdtük a spanyol ajkúak ellenőrzését. Már elment 3 hét, és még semmi eredmény, amikor az egyik kollégám azt mondja, hogy van itt vízumkérelemben 3 olasz. Az egyik Buenos Airesben született.
Aha.
Úgy mondom. Az már jó. Ugye azt mindenki tudta egyből, hogy jó, ez Argentin, ez Dél-Amerika, spanyol ajkúak. Na, akkor mozdultunk rá. Ez az egyik, ez Carlos Alberto Cicciarelli volt, maga a lövést végrehajtó személy. Az élettársa volt a Norma Susanna Lazzatti, aki vele együtt érkezett, és a bankból egy munkatársa volt a Stortini Moreno.
Tehát ők olaszok.
Ők olaszok, a vízumkérelem szerint olasz állampolgárok voltak. Ide jöttek, de a Cicciarelli az perfekt beszélt spanyolul.
Aha.
És akkor elkezdtük keresni őket, az egyik utazási irodában meg is találtuk, hogy tényleg a második kerületben a helyszíntől olyan 3 kilométerre béreltek lakást, és volt ugye fénykép a vízumkérelemhez, ezt már nem is engedték nekünk nyomozóknak bemutatni a nagykövetnek, ezt megint a külügy szakszolgálatosai vitték el, és visszajöttek, hogy ki választotta a Csicsi Arellit. Hú, akkor gyerünk a lakásra.
Mert hogy a nagykövet felismerte.
Olyan közel, az 50 centire volt, síruhába volt, és azt elfelejtettem mondani, hogy annyira készült erre a történetre, hogy a lövöldözés után felpattan két sílétre, és onnan a Rupén utcából lesíjelt valameddig,
ez nem hiszem, hogy gyönyörű.
Sível hagyta el a helyszínt, de a nagykövetben az arcvonás és a két szem, ami 50 centire volt, mikor fegyvert rántott rá, az megmaradt.
Bocsáss meg, Elek, hadd szakítsalak félbe. Nekünk most elvileg hírek jönnének, megengeded-e azt, hogy egy ilyen kb. 7 perc múlva visszahívunk és folytatjuk?
Természetesen. Én köszönöm a lehetőséget.
Nem, annyira izgalmas a történet, hogy ezt nem akarom lezárni, hanem inkább folytatnám még, jó?
Jó.
Rendben. Oké, hívunk kb. 7-8 perc múlva, jó?
Jó, várom.
Köszönöm. Szia. Hát akkor ennyi hírek, és folytatjuk a történetet. Pablo Escobar merénylete Budapesten 1987-ben.